Jó reggelt kívánok, robog tovább a menetrend, és továbbra is Balin járunk. Babik Edit és vendége osztják meg tapasztalataikat, többi közt a közlekedésről.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma Gót Péterrel beszélgetünk Baliról, és az első részben ott fejeztük be a beszélgetést, hogy nagyon nagyra törő turisztikai álmai, vágyai vannak a balinézeknek, és ennek már az apró nyomai ott vannak. Én amikor kocsival közlekedtem, és ezt hangsúlyozom, hogy kocsival, ugyanis én robogózom itthon, de ott nem mertem robogóra ülni, úgyhogy ezt a részét kihagytam. Szóval amikor közlekedtünk, nagyon gyakran láttam feliratokat, hogy dácsa eladó, dácsa kiadó. És ugye eszembe jutott gyerekkoromból az orosz tudásom, és ugye szerintem az egyik legismertebb orosz szó a dácsa, ugye az nyaralót jelent. Elképesztő mennyiségű orosz embert láttam a szigeten, és ezekben a mai modern villágban laposháztető üveg, fehér faszol, ami most ilyen nagyon trendi, ezeknek az előbújását a trópusi erdők szélén, a rizsföldek szélén. Megint azt mondom, hogy egy olyan irány, ami például nem keltett jó érzést.
Nem csodálom, én is megdöbbentem, amikor talán azt hiszem, hogy 2 éve volt, hogy én is először egy ugyanilyen reklámot láttam, mint amit az előbb felidéztél, sőt, ráadásul én láttam cirilbetűvel is kiírva ugyanezt, és így meg voltam döbben, hogy ez mit jelent, hiszen az én fejembe az volt korábban, hogy hát azért Bali azért az úgy világszinten is egy felkapott destináció, tehát azért Ausztrália van ide a legközelebb, tehát a tehetősebb, úgymond nyugatibb világból érkező utazók, azok főként az ausztrálok lennének, és én azt gondolom, hogy talán ez igaz. Tehát én amikor még ösztöndíjjal voltam kint Indonéziában, azért ez most már több mint 10 éve, 12 éve volt, akkor még tulajdonképpen egy ilyen pejoratív jelző volt az ausztrál turista, vagy olyan, mint az ausztrál szörfös. Tehát ez egy kicsit egy ilyen pejoratív jelző volt, és azokra az alapvetően, hát hogy is mondjam, a kultúrát nem túl mélyen vizsgáló utazókra volt használatos, akik tényleg általában Ausztráliából jöttek, és a tengerpart érdekelte őket, nehogy Isten a bárok és a csinos lányok, más nem.
Mondjuk egy kicsit olyan, mint az ír romkocsma turizmus itt Budapesten. A belvárosban.
Igen.
Tehát
igen.
Én is ezt láttam, hogy bulinegyedek vannak, a déli részen gyakorlatilag szól a tuc-tuc zene, rengeteg szórakozó hely, koktélok, italfogyasztás, tehát látszik, hogy ráálltak erre az üzletre, erre a bizniszre, és valóban az ausztrál fiatalok tömkelege van.
Így van, és amit említettél, az pedig most az újabb következmény, nyilván ez a szomszédunkban zajló háborús helyzet miatt is teljes mértékben érthető, vagy legalábbis érthetőnek tűnik. Így van, egyre több orosz turista, vagy orosz ember választ átmeneti otthonául Balit, nyaralóhelynek is különösen, de hogy olyanok is vannak, akik hosszabb időt töltenek Balin, és sajnos az a helyzet, hogy a kulturális ismeret hiánya az csak egy dolog, de adott esetben a másik kultúrának a nem tisztelése az, ami nagyobb probléma. 2 évvel ezelőtt nyáron, amikor kint voltam, egy furcsa helyzetbe kerültünk. A furcsa helyzet oka az volt, hogy a programunkban benne volt, hogy megmásszuk a Batur vulkánt, viszont nem volt biztos, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Egyszerűen azért, mert előtte 2 héttel, hogy megérkeztünk, a balinézek lezárták az összes hegyet, az összes szent hegyet. Ugye a balinéz vallás nagyon erősen kötődik, a hindu vallás nagyon erősen kötődik a természet tiszteletéhez, különösen a szigeten magasodott tűzhányokhoz. A tűzhányok szent helyek, és orosz turisták éppen a Batur vulkánon a hajnali napfelkeltét úgy ünnepelték, hogy letolt nadrággal a csupaszfeneküket mutatták a napnak, ami jó poénnak tűnt, csak végtelen udvariatlan és tiszteletlen volt ez abban a kultúrában.
És gondolom nem voltak már szomjasak sem.
És valószínűleg talán szomjasak sem voltak, bárhogy feljutottak a vulkán tetejére, megmászták, azért az mindenképpen becsülendő, viszont ez a fajta kulturális nem törődömség szerintem ez rendkívül felháborító, bármilyen nációból is érkezzen valaki, tehát véletlenül sem az oroszok ellen mondom, hanem egyáltalán. Az lett a következménye, hogy a balinézek azt mondták, hogy jó, akkor innentől senki nem fog külföldiként fölmenni a mi szent hegyeinkre. Aztán ezt a tiltást természetesen nagyon hamar feloldották, és aztán végül mi is fel tudtunk menni a Batúra, de hogy akkor ott lógott ennek a lehetősége, hogy lehet, hogy át kell szervezni a programot.
Említetted előbb, hogy az ausztrál fiataloknak a kedvenc sportja a szörfözés, és nagyon sokakat vonz Balin 2 sport, a szörf és a jóga. Mennyire autentikus a jóga Balin?
Balira sokan mennek a jóga miatt, innen Európából is abszolút kiemelt destinációnak számít Bali, ha a jóga szóba kerül. Hát az a rossz hírem van a a jogázóknak, hogy Balin semmilyen szinten nem autentikus a joga, mert ugye a 70-es években, ha jól tudom, főként amerikai hippik, de mindenképpen nyugatról érkező hippik vitték a jogát Balira. A balinész hindu kultúrának a joga, mint praxis nem volt a része. Ez egy nyugati hozadék, ma is nagyon sok ilyen joga központban a tanárok jelentős része külföldi. Ettől még Bali nagyon szép hely, csak nem szabad abban a tévhitben lenni, hogy ott valami nagyon ősi, nagyon autentikus tudással fogok találkozni az alatt a 2 hét alatt, 3 hét alatt, 10 nap alatt, amennyi időm van Balin. Valószínűleg valamilyen jó élmény fog érni, és ezt a helyén kezelve lehet akár jól is megélni, de azt gondolom, hogy ezzel tisztában kell lenni.
Ezt nagyon köszönöm, hogy mondtad, mert valóban most, ha visszaidézem azokat a joga központokat, amerre jártam, volt egy kanadai oktató, volt egy amerikai, volt egy ausztrál, volt egy magyar, volt egy holland, tényleg most, hogyha ezt végignézem, valóban mindannyian érkeztek valahonnan, sőt, még ugye Hollandia kapcsán akár a gyarmatosításra is visszavezethetjük ezt az utat. Ami még engem nagyon érdekel, még a kultúrához szeretnék egy picit visszakanyarodni, hogy előbb említetted a fogreszelést. Ne szaladjunk már el mellette, jó? Mert ez is egy nagyon érdekes ceremónia, és hát ahogy mondtad, hogy mindent is ünnepelnek, persze nyilván az anyagiak függvényében, de mit jelent ez a fogreszelés? Egyáltalán mi a küldetése? Hogy zajlik egy ilyen ceremónia?
Igen, ez a pubertáshoz kötődik a fogreszelésnek az időszaka, tehát a pubertás elérkeztével válik aktuálissá, és egészen konkrétan arról van szó, hogy a balinéz hiedelemvilág szerint a hegyes fogak azok alapvetően az alvilági démonikus lényeknek a sajátjai. Ezért, hogy az embert megszabadítsák az állatias, démoni természetétől, a szemfogait egy rituálé keretében lereszelik. Ez gyakorlatilag úgy fekszik, mint egy, hát nem olyan, mint egy fogorvosi kezelés, bár hasonló pózban hanyat fektetik az illetőt, a fiatalt kiöblögeti a száját mindenféle gyógynövényes főzetekkel, készítményekkel.
Fertőtlenítik?
Lehet azt mondani, hogy igen, de hogy mechanikusan végzi ezt az erre szakosodott pap, és tulajdonképpen érzéstelítés nélkül. Tehát ennek a kihívása az, hogy ezt a fogreszelést, ezt fájdalomcsillapító nélkül kell elviselni. Nem tart nagyon sokáig maga a rituálé, és nem azt kell elképzelni, hogy valakinek félig elreszelik a fogát, de hát azért egy rendkívül kellemetlen dolog, és ennek az elviselése ez alapvetően egy próbatétel is. Miután ez megtörtént, akkor ugye szép egyenesek lesznek a fogak, eltűnnek a hegyes szemfogak, onnantól az illető alkalmassá válik arra, hogy a felnőttek közösségébe belépjen, hiszen ugye megszabadult már az állatias ényétől, vagy az állatias oldalától, legalábbis ami a fogokat illeti.
Hát most azért, ha én belegondolok, egy ilyen fogreszeléstől hiperérzékenyek lehetnek utána a fogak, nem? Akár az étkezésnél, italfogyasztásnál, bármibe, tehát hogy azért ez hosszú távon maradandó nyomokat hagy.
Ez mindenképpen így van, sőt, még hozzátenném azt is, hogyha valakinek úgy hozná az élete kereke egy adott ponton, hogy egy balinész férfival vagy nővel kötne házasságot, nos, akkor az a rossz hírem, hogy életkortól függetlenül, akkor ezt a fogreszelés szertartását egy esküvő alkalmával a családba betérőnek vagy bekerülőnek is hát illik elvégeznie.
Most, hogy a démonokat emlegetted, olvastam, hogy az új évet ők egészen sajátosan ünneplik. Mesélj kérlek erről is, hogy milyen ott az új év.
Igen, hát az új év
az kötődik a démonokhoz,
ez
a rossz szellemekhez.
Nyepinek hívják egyébként a balinéz új évet, és a nyepit megelőző napon van egy fesztivál, amikor tulajdonképpen elbúcsúztatják az új évet. Erre az elbúcsúztatáshoz hatalmas, olykor 4-5 méter magas papírmasé szörnyszobrokat készítenek. Hát ezt ma már nyilván festékszóróval festik le, adott esetben műanyagot is, fémet is használnak, de jellemzően papírból és természetes anyagokból készültek ezek a szörnyfigurák. Mégpedig azért csinálják ezt, mert a balinézek úgy gondolják, hogy a hasonló-hasonlót vonz. Tehát egy szörnyfigura az magába fogja vonzani, vagy magához fogja vonzani a gonosz ártó erőket. Aztán ezeket a szörnyfigurákat felvonulás karnevál szerűen körbehordozzák a településeken, majd pedig jellemzően az óceánpartokra leviszik, és ott pedig rituálisan elégetik. Aztán jön a következő nap, az új év napja, amikor senki ember fiának nem szabad kimennie a házból. Azon a napon még a turistákat se engedik ki az utcára, a rendőrök ezt külön felügyelik, a házakba kell maradni, csöndbe kell ráadásul lenni, tehát még hangos vigasságot sem nagyon lehet folytatni. Ennek a napnak az a szerepe, hogy mindenki egy picit magába mélyedjen, egy picit elgondolkodjon azon, hogy hol is tart az életével, illetve van egy ennél sokkal praktikusabb oka, hogy bizony ezen a napon megnyílik az ég és föld, illetve az alvilág közötti átjárók rendszere, és tulajdonképpen a démonok Bali szigete fölött repkednek. És hát a démonok alig várják, hogy találjanak élő embereket, akiket megszállhatnának, és csintalanságokat követhetnének el a következő év során, ám ha úgy találják, hogy a sziget lakatlan, hát akkor a vállukat megvonják és tovább szállnak, hiszen teljesen érdektelen és unalmas helyen ők se akarnak fölöslegesen időzni.
Magyarul így bújnak el a démonok elől.
Így bújnak el a démonok elől.
Na, ha már a szertartásokat meg a fesztiválokat emlegettünk, én mikor készültem a Bali útra, akkor természetesen utána néztem mindennek, például a zenének és a gamelán zenének, és egyszer egy hosszabb úton voltam még itt Magyarországon az M1-es autópályán, még arra is emlékszem, és gondoltam, hogy berakok egy jó kis gamelán zenét. Hát nem volt szerencsés választás, mert amikor az ember 130-al megy az autópályán, és úgy egyébként koncentrálni is kell, akkor ezek a kis ütős hangszerek, a fúvosok, nagyon azt éreztem, hogy ez most nem odavaló, és nem mindegy, hogy milyen környezetben hallgatja az ember. Ugyanakkor, amikor Balira érkeztem, és tényleg a 9 nap alatt szerintem 3-4 ilyen utcai fesztiválba belekeveredtem, ott megint autentikussá vált, és teljesen helyén való volt. Mit kell tudni erről a gamelán zenéről?
Igen, már amit mondtál erről a balinéz gameláról, amit hallgattál, hát azt javaslom, hogy legközelebb próbáld meg a szundanéz gamelánt, illetve akár a jávai gamelánt, mert ahány népcsoport, annyiféle gamelán zene van.
Aha.
A gamelán zene az tulajdonképpen nem csak Indonéziát fedi le, hanem tágabb értelemben Dél-Kelet-Ázsiának sok részére érvényes, ami annyit jelent, hogy bár ott nem gamelánnak hívják, hogy de hogy valamilyen ütős ritmikus hangszerek léteznek. Ami nagyon érdekes, hogy habár első ránézésre a gamelán zenekar az hangszerekből áll, de önmagában egy gamelán zenekart a maga hangszereivel együtt, amik ugye ezek alapvetően ütős hangszerek, talán a szilofonhoz lehetne a leginkább hasonlítani.
Igen, élesebb hangjuk van.
Élesebb hangjuk van. Különösen a balinéznek. A balinéz az egy nagyon gyors ritmusú, élesebben megszólaló változat, például, mint a szundanéz. És ezek a hangszerek, ezek egymáshoz vannak hangolva, ami azt jelenti, hogy egy gamelán zenekar jelent valójában egy hangszert, és ez kicsit furcsa a mi európai szemszögünkből nézve, mert ugye mi egy klasszikus zenekart, ahol vannak vonósok, vannak fúvósok, részfúvós, fafúvós, nem tudom, ezeket hajlamosak vagyunk hangszerekre bontva kezelni. Ez a gamelánban egy kicsit másképp néz ki. Egy-egy gamelán hangszer elemet, ha egyik zenekarból átvennénk a másikba, nem biztos, hogy jól működne, mert nem biztos, hogy megfelelően szólalna meg, mert ezek össze vannak hangolva egymással. És ami nagyon érdekes még a gamelánban, hogy egy teljesen más zenei rendszer, mint az európai zene, tehát nem ezt a hangrendszert használja, viszont nagyon megtermékenyítően hatott a 20. századi európai zenére, illetve a modern kortárs zenére is.
Ugye te indonéz nyelvet és indonéz kultúrát is tanultál, nekem nagyon tetszik az indonéz nyelv, nagyon szép nyelv. Ez közös nyelv, könnyű nyelv, neked hogy ment a tanulás, mik a nehézségei, igen, meg mik a szépségei?
Igen, itt is bejön az, amit már korábban mondtam, hogy minden és mindennek az ellentéte igaz. Az indonéz nyelv egy könnyű nyelv, a nyelvtani rendszere könnyen megérthető, a magyar ember számára kifejezetten könnyen tanulható, egyrészt azért is, mert latin betűvel írják, tehát ez egy nagy előny a sok távol-keleti nyelvhez képest, aztán pedig vannak olyan hangzók, amiket pontosan ugyanúgy ejtenek, mint mi. Például az NY, ahogy a magyar nyelvben eny, ugyanúgy az indonézben is eny. Na most viszont az indonéz nyelv az egy furcsa valami, mert hogy igazából ez senkinek sem az anyanyelve az országban. Azt szokták mondani, hogy ez egy mesterséges nyelv. A valóság az, hogy ez még a holland időkben megy vissza, ugye Indonézia nagyon sokáig holland gyarmat volt. Akkor hozták ezt a hollandok létre, vagy vezették be általánosan, és aztán ez el is terjedt, és ez lett Indonézia államnak a közös nyelve. Viszont ami fontos, hogy az elődje, ami tulajdonképpen egy szumátrai származású maláj dialektus volt, az tulajdonképpen egy olyan nyelv volt az egész szigetvilágban, amit egyfajta közös nyelvként használtak évszázadokon keresztül. Ez egyfajta kereskedelmi nyelv volt, egyfajta lingua franca. Ennek egy változata az, ami a mai Malajziának a nyelve, a hivatalos nyelve. És az indonéz nyelv, az mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen az indonéziai maláj nyelv, most az indonézek jól megköveznének ezért, a két ország nincs túlságosan jóba egymással, és igazából mondhatnám azt is, hogy ha nem lenne ez is furcsán értelmezhető, hogy egyfajta nacionalista különbségtétel van a kettő között. Tehát a két nyelv megfeleltethetősége nagyon nagy, kölcsönösen értik egymást, de mégis az indonézre azt mondják, hogy indonéz a malajziai malájra, meg azt, hogy maláj. Igazából ami a nehéz ebben a nyelvben, az nem a nyelvtana, hanem sokkal inkább annak az udvariassági rendszernek a megértése, ami a nyelv mögött rejlik. Ezt nagyon nehéz megérteni egy nyugati embernek, hogy Indonéziában nagyon sok helyen, Balin mindenképpen, és hát Jáván is pont ugyanez a helyzet, az, hogy hogyan kommunikálok, az lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy mit mondok. Tehát nem annyira az elmondottak valóságtartalma, vagy valósághűsége az elsődleges, hanem az az, hogy azt én miként mondom.
Az előadás mód.
Az előadás módja. Ehhez nagyon át kell az embernek állítani a belső iránytűjét, mert ugye mi hozzá vagyunk szokva az exakt dolgokhoz, ott ez viszont nem működik. Ott sokkal fontosabb az udvariasság.
Beszéljünk még Péter a gasztronómiáról. Hogyan birkoztál meg a helyi ételekkel, italokkal? Mi volt a kedvenced? Mi az, amit ki nem állhattál?
Indonézia szerte nagyon sokféle gasztronómiai megközelítés létezik, de azt biztos, hogy pár alap dolgot ki lehet jelenteni. Az egyik, ami mindenhol előfordul Balin is, ez a rizsnek a különféle használata. Ugye ott nincs kenyér, tradicionálisan búzalisztet azon a vidéken nem termesztettek, nem használtak soha. Ez gluténérzékenyeknek egyébként alapvetően egy jó hír.
Jó hír.
Nagyon sokféle variációja van a sült rizsnek, amit ugye ők nasi gorengnek hívnak, nasi a rizs, illetve a főtt rizs pontosan, és a goreng az meg azt jelenti, hogy meg van sütve, tehát nasi goreng sült rizs. Ezekre jellemző egytál ételek, hússal, zöldségekkel, szerintem ez egy alapvetően egészséges és jó irány. Talán lehetne azt mondani, hogy az európai risottónak egy valamilyen távoli, távol-keleti rokona.
Szárazabb talán egy
szárazabb.
Picit, ugye?
Igen, mindenképpen, igen. Mindenképpen szárazabb. Akkor léteznek olyan ételek, amelyeket mi kürinek mondanánk, ami alatt azt értem, hogy jellemzően kókusztejjel, kurkumával és olyan fűszerekkel készülnek, ahogy mi a kürit értjük. Uh-huh. Nagyon sok zöldséget használnak föl, szerintem ez egy nagy előnye a kultúrájuknak, illetve a gasztronómiájuknak, mivel a tartósítás nem volt sohasem elterjedt arrafelé, és a hűtés sem, hiszen ugye a hűtő feltalálása előtt igazából ott senki nem látott jeget soha, ezért ahhoz szoktak hozzá, és a gasztronómia is úgy jött létre, hogy az ételek mindig frissek. Tehát ami éppen van, azt el kell készíteni. Nem füstölnek, nem savanyítanak, ez egyáltalán nem jellemző az ottani gasztronómiára. Fermentálás létezik. Például a szójababot fermentálják, ami egy egészen elképesztő és izgalmas étel. Ennek az a neve, hogy tempe. Biztos találkoztál kint vele. Talán azt mondanám, hogy ha olyan embernek kéne elképzelni, aki még soha nem kóstolta, hogy valami nagyon-nagyon távolról egy picit, mintha rántott sajtra emlékeztetne az íze. Tehát valami ilyesmit mondanék, legalábbis én így éltem meg. Minden esetre egy egészséges szójalapú étel, egészségesebb, mint a tofu, mert fermentálódás során tulajdonképpen előemésztődik maga a szójabab, és ugye ezt is egy ilyen nemes penész fogja be pont, mint mondjuk egy camembert sajtot, és ezt lehet sütni, főzni, nagyon sokféle módon készítik. Szóval a tempe az egy alap elem a gasztronómiában, szintén alapelem, de már talán kevésbé egészséges ez a kókuszvirágcukor. Ugye a kókuszpálma az a haszonnövény, aminek minden részét
mindent
felhasználják. A fáját, a levelét, és hát ugye a kókuszdiónak az alapvetően az abból kinyerető víz az nagyon jó szomjoltó.
Mindenhol árulják, minden utca sarkon.
Mindenhol
igen,
árulják, minden utca sarkon.
Igen.
És a virágának a nektárját is ki lehet nyerni, ebből készül a kókuszvirágcukor, ami nagyon magas tápanyagtartalmú, tehát nagyon magas a beltartalma, van olyan jó beltartalma, viszont ettől még cukor, de hogy ez is a balinéz gasztronómiának az egyik alapanyaga, amit használnak. Aztán persze ott van a chili, mint egy kedvelt ízesítő. Sajnos gyakran az ételekbe kerül a nátriumglutamát, ez megint egy picit a valóság része a dolognak. A nátriumglutamátot pont ugyanúgy, mint a sócukrot nálunk, a boltok polcáról szabadon le lehet venni. Én úgy tudom, hogy azért ezt érdemes lehetőség szerint kerülni, bár egy az élelmiszeripar bugyraiba én se látok bele annyira, hogy most tudjam, hogy ez mennyire káros vagy nem káros, de mindenképpen egy adalékanyag.
És még valami kerülhet bele, ugyanis ott van ez a bizonyos balibeli nevű betegség, vagy ilyen hasfájás, vagy ilyen emésztési problémák. Én egy 20 fős csapattal voltam kin, és amikor már a 17. ember is megbetegedett ebben, akkor kezdtem érezni, hogy itt valami nem oké. Szerencsére én megúsztam, de elkezdtem beszélgetni a sofőrrel, aki vitt minket ezekre az utakra, és akkor úgy fogalmazta ezt meg nagyon diplomatikusan, hogy kitchen process is not good. Tehát, hogy a konyhai folyamatok nem elég jók, vagy nem jók.
Igen.
Mi ennek az oka egyébként? Ez?
Higiénia.
Ez az oka? Higiéniai.
Ugye
szóval erre is készüljön fel a látogató, hogy bizony 2-3, adott esetben 4 nap nálunk volt, aki egy hétig nem tudott kimozdulni a szállásról, de benne van a pakliban.
Én azt javaslom, hogy egyrészt oltások nélkül senki ne induljon Balira, tehát azokat az oltásokat, amit a Nemzetközi Oltóközpontban ajánlanak, azokat fel kell venni. Malária gyógyszert nem kell vinni, arra nincs szükség, viszont a hastifusz jelen van, okozhat gondokat, nagyon-nagyon súlyos megbetegedést okozhat. Ez, amit mondtál, a Balibeli, ugye ez egy jó gyűjtő név, de hát számtalan probléma állhat a hátterében, egy egyszerű gyomorrontástól kezdve nagyon komoly éterfertőzések. Ugye ott vagyunk az egyenlítő környékén, nagyon magas a páratartalom, magas a hőmérséklet. Tulajdonképpen kísérleti jelleggel érdemes kipróbálni, hogy egy darab valamilyen ételt az ember letesz, és megnézi, hogy néhány óra múlva ott van-e még. Tehát mondjuk egy szeletkenyér megpenészedéséhez nálunk lehet, hogy néhány nap is kell. Ez Balin nem biztos, hogy néhány nap alatt végbe megy, lehet, hogy már másnap reggelre olyan a kenyér. Nagyon érdekes adalék, én amikor kiköltöztem Indonéziába, vittem magammal egy bőr túrabakancsot és egy bőr övet. Ezek nem voltak sűrűn használva tekintettel az időjárásra, de hát ott voltak a szekrényembe. És néhány hónap elteltével kinyitottam a szekrényt, és azt láttam, olyan furcsa a bakancsom, mint a poros lenne, és kivettem, és ki volt penészedve. Tehát a cserzett bőr dolgok kipenészednek, na hát akkor mit csinál az élelmiszerrel ez a klíma? Úgyhogy nagyon gyorsan romlik minden, a húsáru néhány óra alatt, a hal az meg tud romlani annyi idő alatt, amíg az ember a piacról egy szatyorba hazaviszi. Hogyha nincs megfelelően megmosva és kibelezve, akkor bizony egy-két óra alatt konkrétan már problémát okozhat. Szóval ez ott áll sokszor a háttérben.
Szóval erre fel kell készülni az utazóknak, ez is ott van, ezt is kínálja Bali nekünk. Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a személyes élményeidet a hallgatókkal, nagyon köszönöm a beszélgetést, azt a sokfajta látásmódot, ahogy te megélted Balit, köszönöm, hogy itt voltál velem.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Gót Péter volt. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort vagy a korábbiakat, az keresse a Spotify-on az Egy Életem műsoromat. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
Egy Életem magazin műsor Babik Edittel. A világ összes színével.
A hírek után szintén turizmussal folytatjuk. Buza Sándor összegzi az iparág legfontosabb híreit. Azonnal jön a következő állomás itt a menetrendben.